benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe estek. Az apostol a fejezetet, a második fejezetet azzal kezdi, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés, engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azért olvastam fel ezt a bevezetést, a fejezet befejezést, vezetését, mert nagyon fontos az, hogy meg kell érteni, hogy ezt az üdvösséget, amit Isten készített nekünk, semmiképpen ne vessük meg. Hát az Isten igéje, amely hirdettetett nekünk, az Isten szava. Ha valaki megveti az Isten szavát, azt veti meg, aki mondta. Tudjuk, milyen érzékenyek vagyunk, mikor meghazudtolnak bennünket, családtagjaink, gyerekeink, barátaink, ismerőseink, vagy éppen az ellenségeink. Tehát meg kell értenünk, hogy ezek a dolgok nagyon megsértenek bennünket. Hát hogy ne sértené meg a Szent Istent az, ha én nem vagyok hajlandó az ő igéjét komolyan venni. A szavát hitelesnek tartani. Az első bűn is a paradicsomban éppen az volt, hogy megkérdőjelezték az ördög kísértése alapján, megkérdőjelezték az Isten igéjét. Olvastam Gooding könyvét, az, hogy valaki elkárhozzon, ugye valami rettenetes nagy bűnt kellene az illetőnek elkövetnie. Erre azt mondja, nyilvánvaló, valami rettenetes nagy bűnt kellene elkövetni. És rámutat, hogy ez a rettenetes nagy bűn nem más, mint hogy én megvetem az Isten drága és szent igéjét, az ő életet teremtő hatalmát. Tehát mi olyan kicsit dolognak tartjuk azt, hogy hátunk mögé vetjük Isten igéjét. De tessék elhinni, hogy Isten ezt azért is tartja olyan nagy bűnnek, mert nem csak az ő szent személyét sértem meg vele, hanem magamat olyan helyzetbe hozom, a hitetlenség állapotába hozom, amelyik veszélyezteti, vagy egyszerűen elveszi az üdvösségemet. Értitek ezt a logikus, világos kapcsolatot? Ha én nem hiszek az ő igéjének, akkor én hitetlen vagyok. A hitetlen ember pedig lelki értelemben nagy veszélybe van. Ezért azt mondja az apostol, hogy hát ragaszkodjunk, és jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. Hát bizony...
Varga Bokor két éven keresztül elég sokat kapott.
Most itt természetesen szellemi értelemben, lelki értelemben értem. Minden másról is beszélhetünk, de itt mindenek előtt a vallási értelemben. És mondhatnám, hogy az üdvösség tekintetemben óriási nagy a sodrás, ahogy ezt tegnap is említettük. Tehát visszatérve most a 10. versre, újra előveszi azt, amiről tegnap szó volt, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Itt újra megemlíti a teremtést. Olyan világos, hogy ez roppant fontos. Azért tér vissza az Isten igéje mindig arra, hogy ő az én teremtőm. Tőle ered az életem. És most ugye arról van szó, hogy élet-halál kérdésről van szó. A mai igében. Tehát az élet eredete Isten számunkra. És ezt nagyon komolyan kellene venni. Tegnap is említettem John Lennoxot, ezt a matematika professzort. Azt írja, hogy kicsit humorosan fogom most elmondani a dolgot, hogy Matild néni süt egy tortát. Ezt a tudomány megvizsgálhatja, hogy milyen alkotó elemei vannak a tortának, milyen fizikai, kémiai reakciók játszódnak abban le, leírhatják annak mind fizikai, biológiai, kémiai, miben létét, de nem tudják megválaszolni azt a kérdést, hogy Matild néni miért sütötte a tortát. És erre humorosan azt mondja, pedig nagyon egyszerű a dolog, meg kell kérdezni Matild néni. Pontosan erről van szó, hogy mi elemezünk az egyetemet fizikai, kémiai értelemben, egészen a szubatomi dolgoktól kezdve a hatalmas világegyetemig, sok mindent feltárunk, a részleteket, csak éppen azt nem tudjuk, hogy mi célból van ez a világegyetem. És most egy olyan dologra szeretnék rátérni, amit ugye észrevesznek a nagyjaink, a kozmológusok, a fizikusok, és azt mondják, hogy bámulatos, hogy ez a világegyetem életbarát egyetem. Tehát, hogy az élet megszülethetett benne. És aztán leírják, Fred Hoyle, Sir Fred Hoyle, az egyik fizikus azt mondja, valami elképesztően hihetetlen. Azok a finom hangoltságok, amelyek jellemzik a mi világegyetemünket, hogy egyáltalán megszületett benne az élet. És akkor Hoyle azt mondja, úgy tűnik, valaki babrált a fizikai törvényeken. Miért érek ki erre újra? Azt, hogy értsük meg, az Istent kell megkérdezni, mi végre teremtette ezt a világot. Ő megmondja. És valami hihetetlen mit mond az Isten. Komolyan mondom, úgy leértékeljük sokszor magunkat, Isten meg olyan nagyon felmagasztalta az embert. Azt mondja Isten, hogy az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Magas méltóságra teremtette az embert. Munkatársává tette Isten az embert. És végül az ember megbukott. Végül az ember megkérdőjelezte az Isten szavát. És ezzel valami olyan dráma történt a történelemben, amit mi nem tudunk megoldani. És ez sérti az ember gőgét, öntudatát, hogy én nem tudom megoldani. Van olyan probléma, amit nem tudok megoldani. Hát kérem szépen, itt van ez a halál kérdése. Egész életünkben rabok vagyunk a haláltól való félelem miatt. És nem mondjuk, hogy nem így van. Addig lehet, hogy nagy legény valaki, amíg semmi baja. De amikor jön a betegség, a nyomorúság, mikor a halál szele megérint bennünket, akkor felvetődnek az alapvető kérdések, hogy mi értelme az életemnek. Hát akkor kérdezzük meg az Istent. Ő életre teremtett bennünket. És tessék elhinni, az nem élet, amit mi olyan nagybetűs életnek szoktunk nevezni, ha hát egyszerűen redukáljuk le a kérdést. Hol végződik a mi biológiai életünk? A temetőbe. Akkor ez az élet, aminek a végállomása, mondhatnám, az élet célja a halál. Ugye értitek, hogy logikailag ez mennyire nem áll meg? Azt nem nevezhetem életnek, aminek a végállomása halál. De hát akkor az Isten erre teremtett, hogy 70-80 évig, aki te egy rendkívüli személyiség vagy, mert azok vagyunk. Nincs vita erről, azok vagyunk. Arra teremtett minket, hogy 70-80 év után egyszerűen elpusztulj, megsemmisülj. Azt mondják ugye a materialisták, hát kérem szépen, a halál az egy természetes folyamat. Megszületünk, megnövünk, növekedünk, aztán jön a leszállóág, végül a halál. Ez a természetrendje, mondják. És az ember szíve mélyen tudja, hogy nem igaz. Ez nem a természetrendje, ez a bukott természetrendje, az megátkozott földrendje, a halál, a bűn következménye. Azt mondta az Úr Isten az embernek, ha eszel arról a fáról, most fordítsuk le mai nyelvre, ha megeszed az ördög szövegét, akkor meg fogsz halni. Elszakadt az élet forrásától. Olyan gyönyörűen mondja az ige, hogy benned van az élet forrása, és a te világosságodban látjuk a világosságot. Csak az Isten az élet forrása, csak az Isteni az örök élet. Ez az ő tulajdonsága. Akik hitoktatók vagy lelkészek foglalkoznak gyerekekkel, tessenek elhinni, hihetetlen logikus, világos kérdéseket tudnak feltenni. Tőlem rendszeresen megkérdezték azt, hogy hát hogy is van ez? Hát ez a világ öröktől fogva van, és tudjuk a tudomány. Hát valamikor a 18. században még azt tanították, hogy a Laplace, hogy az anyag öröktől fogva van. Oszthatatlan kis golyócskákból áll ez a világ, aztán rájöttek, hogy ezek a kis golyócskák, amiket ugye el is neveztek, mivel a görög szó atomos, oszthatatlant jelent, el is neveztek atomoknak. Hát kérem szépen, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen, mint egy szétfolyt a kezünkbe az anyag, mert tulajdonképpen meg se lehet különböztetni az energia és az anyag, és egyáltalán az anyag nincs is információ nélkül. Tehát egyszerűen megláttuk azt is, hogy ennek az anyagi világnak volt egy abszolút kezdete. Fizikusok ámuldoznak, hogy Augustinus vagy Szent Ágoston már a 4. században világosan leírja, hogy Isten nem az időben, hanem az idővel teremtette ezt a világot. Tulajdonképpen téridőben élünk, be van építve az idő, ketyeg az óra, itt minden a mulandóság alá rekesztetett, ahogy mondja a római levél, minden a mulandóság, de nem ilyen volt eredendően, nem az az Isten terve, minket nem a halálnak szánt az Isten. Gondoljatok bele, hogy az Isten minket halálra teremtett. Az a célja, hogy elpusztítson? Nem. Hát a mai ige olyan nagyon összevág ezzel az útmutató ige, az új szövetség ige, hogy nem haragra rendelt minket az Isten. Nem haragra, higgyétek el. De kinek mondja ezt? Minket, a hívőket. A kívülállók harag alatt vannak. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És tulajdonképpen a halál nem más, mint rajtunk van az átok, az isteni harag. Ez egyetemes. Ez kivétel nélkül mindegyikünknek része. És Jézus Krisztus is megízlelte, értünk a test és a vér emberré lett, és alá vettetett ő is a halálnak, de az ő halála győzelmes, mentő, minket megmentő halál. Tehát ez a helyzetünk, hogy átok alatt vagyunk egész addig, amíg Krisztus megváltó munkáját magamra nézve el nem fogadom. Sokan azt mondják, hogy Hát hol látható az ő hatalma és az ő istensége? Pál apostol olyan világosan megmondja, hogy hol. Azt mondja, közöttünk. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma közöttünk, hívők között. Igen, ott látható csak az ő hatalma. A világ még mindig sóvárog és nyög és sóhajtozik, és együtt vajudik az egész világ, mert a halál alá vettetett. Igen, a halál rettenetes dolog. De Istennek nem ez a célja az emberrel. És most hadd mondjam, egyetlen emberrel sem. Egyetlen emberrel se ez a célja. Mert így mondja ugye Pál apostol, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljen és az igazság ismeretére eljusson. De a modern ember nem akarja elfogadni azt az egyetlen lehetőséget, amit az Isten felkínált. Azért nem akarja elfogadni, mert megalázó. Megalázó. Tudnék, én nem tehetek semmit, csak koldus kezemet kinyújtva fogadhatom el az Isten kegyelmi ajándékát. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Olyan döbbenetes, hogy a 20. század elején is már milyen mértékben lázadt az ember ez ellen. A művészetében, az úgynevezett európai kultúrában egy Salvador Dali a Krisztus keresztjét kiábrázolja, de az nem azt jelenti, amit az ige Krisztusa, hanem ő az emberiség szenvedésének szimbólumát látja a keresztbe. Értitek? Ez már Krisztus keresztjének a meggyalázása. Bár bizonyos motívum még akár erre is emlékeztethet, de azért itt nagyon okosan és alázatosan meg kell állnunk, mert a Krisztus keresztje számunkra nagyon sok mindent üzen. A politikusok, vagy éppen művészek, nagyjaink között azért vannak okos emberek. Napóleon a Waterloo-i csata után a hatalmak Szent Ilona szigetére száműzték. És Napóleont egyetlen tábornok a kísért el, aztán néha sétáltak együtt a parkba, és egyszer odafordul Napóleon, tábornokom, hisz maga az Úr Jézus Krisztusban? Nem felség, válaszolja az öreg tábornok. Hát elég baj az magának, mondja Napóleon. Szóval gondolkodjon. Én értem, halálba mentek a katonáim. Imádtak engem. Elveszítettem egy csatát, és vége a hatalmamnak. Itt vagyok számüzetésben. Vége a hatalmamnak. Nézze meg ezt a názáreti Jézust. 1900 éve ugye akkor. 1900 éve. Feszítették meg, és támadt fel. És milliók imádják. Hát az nem lehet ember. Ugye a hatalom embere megértette, hogy ez nem úgy működik. Hát a Jézus ember lett volna, nem is hallottunk volna róla. Eltűnt volna, mint egy szélsőséges zsidó szekta. De nem így van. Most is ő hozott össze bennünket. Itt van velünk, élő Urunk és Krisztusunk van, aki legyőzte a halált. Aki legyőzte a halált. De ennek óriási ára volt. Mert hogy is lépett be a halál az életünkbe? És egyáltalán mi a halál? Mert az a halál, amit mondjuk megállapítanak az orvosok, amikor megáll a szív, befejezi az agy a működését, akkor azt mondjuk, hogy beállt a biológiai halál, meghalt. A Biblia nem így beszél a halálról. Ez a halálnak csak a természetes oldala, most így mondom, természetes oldala, de a Biblia ennél sokkal súlyosabb dolgot említ akkor, amikor a halált említi. Testi, lelki halál. Örök halál. Egyáltalán mit jelent az élet, és mit jelent a halál? Ahogy már idéztem az igét, most még egy igét idézek, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az élet csak Isten tulajdonsága, az örök élet. És ahogy említettem, a gyerekek éppen ezen a ponton megkérdezik, hát ez a világegyetem nem öröktől fogva van. Mert tudjuk, most már 20. században tudjuk, nem öröktől fogva van. Egy határozott keletkezési pontja van, ami előtt nem volt semmi. Ugye mondtam a gyerekeknek, gyerekek, azért, hogy most van valami, az azt jelenti, hogy valakinek vagy valaminek öröktől fogva lennie kell. Gondoljátok ezt egyszer logikusan végig. Az, hogy most van valami, meg vagyunk, ahhoz az kellett, hogy vagy az anyag, vagy az Isten öröktől fogva van. Miután tudjuk, hogy az anyagi világ nem volt öröktől fogva, akkor nem marad más, mint John Barrow azt mondja, hogy nem mondhatunk mást, hogy hogy keletkezett a világ, mint hogy ott áll Isten a maga láthatatlan világával. Ahogy az ige mondja, a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Tehát Isten egyedül az élet forrása. Aki elszakad az élő Istentől, az halott. Testileg, lelkileg. Tetszenek érteni a halál fogalmát? Aki az Istentől, az élet forrásától elszakad, az halott. Tessenek elképzelni ezt a képet, hiszen többször előfordult ez már, amikor az űrhajósok kiléptek a kabinból, a világűrbe, a szkafanderbe, és csak egy köldökzsinór kötötte őket össze az anyahajóval. Hát ha azt egy meteorit átvágta volna, az a űrhajós attól a pillanattól kezdve halott. Még él egy-két másodpercet, de halott. Aki az Istentől elszakad, élő halott. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És ezt olyan nehezen fogjuk fel. Olyan nehezen fogjuk fel. Szóval én is, most együttvergődünk tulajdonképpen ezzel a problémával, együttvergődünk, hogy akik körülöttünk élnek, drága szeretteink, barátaink, akiket tisztelünk, szeretünk, és el fognak veszni, el fognak kárhozni. Ugye persze az utolsó idegsejtünk is tiltakozik ez ellen, hogy az lehetetlen, hogy az én drága gyerekem, vagy az én drága apám, vagy anyám, hogy azok elvesszenek, pedig elveszünk. Én is, te is. Ha elszakadok az életforrásától. Na és mi választja el az embert az életforrásától? Az Ézsaiás 59-ben olvassuk, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, hanem a ti bűneitek választanak el titeket a ti istenetektől. Itt van világosan kifejtve, hogy a bűn elválaszt. De mi a bűn? Hát így is mondhatnám, az Isten elleni lázadás. Amikor nem hiszek a szavának, nem hiszek benne, rossz indulatúnak látom, gonosznak vélem, lázadok ellene, egyszerűen ez a bűn. Az erkölcsi bűn, mert mi mindig arról az oldalról közelítjük meg a bűnkérdést, hogy nem loptam, nem hazudtam. Sokszor családlátogatás során, mikor főképp idős férfiakat, nőket látogattam meg, és beszélgetésre került a sor, akkor általában azok, akik fiatal korukban vallásosak voltak, azok mindig elmondták, hogy ők milyen jó emberek, meg tulajdonképpen voltak idősek, hogy felmondták a KT-t, tudtak dolgokat, és főképp asszonyok el szokták sorolni, hogy én nem csaltam meg az én drága páromat, én nem loptam, még azt is kimerték mondani, hogy nem hazudtam, és akkor engem megtanított az Úr Jézus arra, hogy én legyek tapintatos. Hát én ne vágjam már a szemükbe, hogy nem tetszik igazat mondani. Nem szoktam, soha nem mondtam senkinek. Csak imádkoztam egy-két ilyen eset után, Uram, na mit mondjak én ezeknek az embereknek? Hogy közelítsem meg őket? És akkor az Úr megmutatta. Kérdezd meg őket, hogy hisznek-e én bennem. És akkor meg szoktam kérdezni, mikor szépen elmondták, hogy ők nem is bűnösök, meg milyen jó emberek, akkor meg szoktam kérdezni, az Úr Jézus Krisztusban tetszik hinni. Mert Istenbe hittek valamilyen módon. És akkor őszintén bevallották, hogy hát azt nem. És ez nem olyan egyszerű kérdés. Sokáig nem mertem erről beszélni, de most már elmondom azért, mert tanuljunk belőle. Hát az én anyai nagyanyám az református papné volt. Aztán már öregebb volt, mint én most. Még akkor fiatal gyerek voltam, aztán kérdezte tőlem, de te elmondta nekem, tudod, fiam, milyen vallásos vagyok. Hát az biztos, az volt. Reggel Biblia, este Biblia. Minden vasárnap a templom. És akkor azt mondta nekem, de fiam, én az Úr Jézussal nem tudok mit kezdeni. Na itt van a valami szörnyű dolog. Tudni, ő nélküle nincs üdvösség. Hát ő Isten. És ő fizette ki, ő rendezte azt a dolgot, viszont mi választottál bennünket? A bűn. És ezt a szakadást mi tudja helyrehozni? Egyedül Isten. Egyedül Isten könyörülete és bűnbocsátó kegyelme. Tehát a bűn elsősorban nem erkölcsi kérdés, tessék elhinni, az következmény. Az igazi bűnkérdés, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ez az első és nagy parancsolat. Minden ettől függ, hogy nekem ő az Istenem. Ő az, aki mindenek fölött való. Akin csüng az életem. Ugye mennyire nem így van? Sokszor mi, még akik magunkat biblikus hívőknek mondjuk, még nekünk is komolyan néha meg kell állni az Úr előtt, hogy Uram, én ezt mondom, de valahogy nincs benne a szívem. Nincs benne az egész életem. Gyakorlattal meg tud szürkülni, csak emlékezzetek az első szeretetre, hogy akkor, amikor megtértünk, amikor az Úr Jézus megbocsátotta a bűneinket, hogy micsoda öröm, micsoda boldogság és békesség árasztott el az ember szívét, legalábbis az enyémet, gondolom a tieteket is, mert amikor az Isten megbocsát, az csodálatos dolog. És az élet akkor lesz a tied, amikor a Szentlélek Isten beköltözik a szívedbe, részese leszel az örökké valóságnak. Úgy, hogy benned lakik a Szentlélek Isten. Benned lakik az Isten. Így mondja az Úr Jézus, aki szeret engem, az megtartja az én beszédeimet, az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja. Elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak nála. Mi történik? A Szent Háromság Isten a Szentlélek által a szívedbe költözik, attól a pillanattól kezdve feltámadtál. Hogy mondatja Jézus a tékozló fiú történetében? Ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Tetszik érteni? Fel kell támadnunk, és ez a feltámasztás egyedül. Ő tőle van. Ővé az élet. És aki részesül ebbe, igen, ám csak, hogy a bűnkérdést, azt Isten a Golgotán rendezte. A bűnkérdést ott rendezte, ott távolította el. És itt azt olvasuk, hogy mi rabok vagyunk egész életünkben. A haláltól való félelem miatt, de elhangzik az, hogy számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletesé. Mert a megszentülés, a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek. Mivel pedig a gyerekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Most milyen értelemben volt, most múlt időben mondom, milyen értelemben volt a sátán ura a halálnak? Hát így mondhatnám, ő a halál angyala. Amikor a paradicsomba belépett a bűn, az ember engedetlensége, akkor értsük meg, hogy a sátán a halál angyala volt számunkra. Elhozta nekünk a halált. Persze, Isten nem csak őt kérte számon, hanem az embert is, engem is, téged is, és az Úr Jézus az üdvösség szerzője, ő legyőzte. Emlékezzetek a János 12-be, amikor a görögök jönnek Jézushoz, és ő beszél a földbe esett gabonamagról, aztán arról beszél, hogy dicsőítsd meg, Atyám, a te fiadat. És azt mondja az égi hang, hogy megdicsőítem, és ismét megdicsőítem. És miről beszél az Úr Jézus? A keresztről. Az a dicsőség. Igen, az a dicsőség. Istennek az a dicsősége. Vannak, akik ezt teljesen félreértik. Úgy gondolják, Isten dicsősége az, hogy ő mindenható, hogy örökkévaló, mindentudó, az akaratának senki nem állhat ellen. Ez nem az Isten dicsősége, ez az Isten tulajdonsága. Ez az ő személyének az örökkévaló tulajdonsága, a dicsőség a kereszt. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Megdicsőült, a keresztbe megdicsőült, és mi ez a dicsőség? Hogy számtalan fiat vezetett életre. Számtalan. Olvassuk a jelenések 7-ben, hogy megszámlálhatatlan sokaság áll a trón előtt, fehér ruhába, pálmágakkal a kezébe, és elhangzik, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Így kerülhetek vissza. Így lehetek újra Isten gyermekévé, így részesülhetek az én atyám tulajdonságából. Mindig azt mondom, és ez nagyon logikus, tessék megfigyelni. Én ebben a világban egy valakinek mondhattam, hogy édesapám, akitől fogant az én életem. Mennyei atyámnak azt nevezhetem, akitől ered az egész életem, és akitől lelkiértelemben megfogan az életem. Az újjászületés. Jézus azt mondja Nikodémusnak, ha újonnan nem születtek, meg sem láthatjátok az Isten országát. És akkor jönnek ilyen mindenféle zagyvaságokkal, hogy ha jó ember, meg levezekelte, meg ezt csinált, meg azt csinált, és jöttek, engem mindig ez mélységesen elszomorított. Hát lehet, hogy itt nem így van, de ahol én voltam lelkész, a refrén mindig az volt. Jó ember volt a papa, meg az anyuka, meg akárki, jó ember volt. A másik refrén, de jó, hogy nem szenvedett sokat. Én egyiktől jobban szomorú lettem, mint a másiktól. Mert könyörgöm, a szenvedések által. Helyettem, értem szenvedett az Úr Jézus, majd ezt látni fogjuk a következő napokban, ebben nem akarok most olyan mélyen belemenni, csak az ige utal rá, hogy neki szenvednie kellett. El kellett szenvedni az én bűneim büntetését. És itt megint nagyon logikus az Isten. Hát mi szakítottál az élő Istentől? Az élettől? A bűn. Hogy lehet azt rendezni? Ha az igazságos büntetést elszenvedem. Igen, ám csak akkor mehetek a kárhozatba. És hogy ez ne kelljen, ilyen drága, mint mennyei édesatyánk, hogy a Szent Fiáról vetette az én bűneim büntetését. Ő szenvedett, ahogy tegnap is idéztem, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Ő szenvedte el az én bűneim büntetését. Majd erről még szó lesz, nagyobb mélységekben meg kell ezt érteni, de az előbb említettem ott a 12. fejezetet a János evangéliumában, hogy atyám, dicsőítsd meg a neved. És elhangzik az isteni szó, hogy megdicsőítem, és ismét megdicsőítem. Aztán valami nagyon furcsát mond az Úr Jézus, hogy láttam a sátánt, mint villámlást levettetni az égből. Itt történik meg, hogy a kereszt győzelme kiveti a vádlók, a mi testvéreink vádolóját kiveti az égből az Isten. Többet nem vádolhat Isten előtt a halál angyala. De ezt az Úr Jézus kereszt áldozata győzte le. És azt szeretném, majd egy példát felolvasok, egy megrendítő példát, mielőtt befejezem, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozatával valóban legyőzte a halált, és a Jelenések könyvében már így mondja Jánosnak a megdicsőült Krisztus, hogy ne félj, mert halott voltam, de íme élek, és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Tehát többé nem a sátán kezébe van, nem ő fog engem pokolra vetni, mert akkor jaj lenne, ha nem az én kegyelmes megváltom, aki helyettem meghalt. Értitek, micsoda kegyelem ez, hogy nincs többi hatalma a sátánnak a halál felett. Felolvasok egy kis történetet, amit Wilhelm Busch mond el, ez a német evangelizátor. Egy nagyon megdöbbentő eset. Az éjszaka kellős közepén telefoncsörgés ébreszt. A kórházban egy haldokló kér lelkészt. Oda sietek. Az ágyán egy fiatalember. Felesége izgatottan ül az ágya szélén, amikor meglát, felugrik. Lelkész úr, gyorsan szolgáltassa ki férjemnek az úrvacsorát. A beteg arcán már ott ül a halál. Már semmi jelét nem mutatja annak, hogy érzékelné azt, hogy ott vagyok. Imádsággal és a kegyelem szavaival szeretném ezt a férfit az örökké valóságba kísérni. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. A haldokló lassan felnyitja a szemét. Felesége egyre sürgeti az úrvacsorát. Kinn a folyosón azt mondom neki, gondolja, hogy egy külsőleges szertartás megmenti a férjét Isten ítéletétől? Ha a férje elfogadja az Úr Jézus Krisztust megváltójának és hisz benne, akkor meg van mentve, még akkor is, ha most éppen nem vesz úrvacsorát. De ha nem hisz Jézusban, akkor az úrvacsora se segít rajta. Szakadatlanul szorongat, végre engedek. Az úrvacsora vétele után a férfi megnyugodva hanyatlik a párnájára, távozom, hogy a házastársak nyugodtan elbúcsúzhatjanak. Fél óra múlva még egyszer bemegyek a szobába, megdöbbentő kép tárul elém. A férfi egyenesen ül az ágyán és felkiált. Túl vagyok a krízisen, sokkal jobban érzem magam. Megfogom a kezét. Kedves barátom, amikor az örökkévalóság kapuja előtt állt, az Úr Jézus az ő kegyelmével lépett önhöz. Mostantól kezdve sose hagyja el megmentőjét. A férfi arca ellenszembes mosolyra torzul, olyan volt, mint a pokol tüzének fénye. Így szólt, mindenre már semmi szükségem sincs, hiszen élek, újra élek. Megrendülve hallgattam ezt a szinte hihetetlen beszédet. Torkomon akadt a szó, ahogy még ott álltam, a beteg hirtelen a szívéhez kapott, és lassan hátrahanyatlott, és meghalt. Milyen megdöbbentő történet. Pedig látjátok, az Úr Jézus kegyelme megérintette, ott volt, és ellökte. És tulajdonképpen, ha valaki eltaszítja Jézus Krisztus kegyelmét, az ő bűnbocsátó irgalmát, az érte bemutatott engesztelő áldozatot, az maga döntött a halála mellett. Mert aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük néked azt, hogy te az élet ura vagy, és nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Könyörgünk, Uram, hogy elevenítsd meg a mi hitünket, a mi bizalmunkat, és add meg, Uram, hogy semmi másban ne bizakodjunk. Egyedül a te engesztelő áldozatodban, hogy értem, tetted ezt Jézusom, fájó szívvel hiszem, tudom, lelkem öröküdvére. Adj ilyen bizalmas hitet nekem, nekünk. Amen.